43. fejezet, melyből megtudjuk, hogy került Samuel Weller úr Csávába. A Lincoln's Inn Fieldsen, a Portugál utca egyik magasan fekvő, rosszul világított és még rosszabbul szellőztetett termében, majdnem az egész esztendőn át, ahogy a véletlen magával hozza, két, három, sőt, alkalomattán négy parókás úriember üldögél, olyan apró kis íróasztalok mögött, amilyeneket a falusi bírák használnak, csak hogy ezek politúros íróasztalok. Jobb kéz felől van az ügyvédek elkerített padsora, bal kéz felől pedig egy korláttal elzárt hely fizetésképtelen adósok részére. Szemben velük pedig egy lejtős földszint, zsúfolva válogatottan piszkos alakokkal. Ezek az urak a csődtörvényszék biztosai, és a szoba, ahol üléseiket tartják, a csődtörvényszék tárgyalóterme. Ennek a teremnek ember emlékezett óta az a különös rendeltetése, hogy az összes elzüllött alakok közmegegyezéssel közös gyülekező helyüknek és menedék helyüknek tekintsék. Mindig tele van. Sör és pálinka gőz szállt fel a mennyezetre, és a melegtől megsűrűsödve úgy szivárog lefelé a falakon, mint az eső. Itt egy nap alatt több ócska öltönyt láthat az ember, mint amennyit a zsibárus negyedben egy év alatt eladnak, és több mosdatlan pofát és bozontos szakált, mint amennyi a Tyburn és Whitechapel között levő kutakban és borbélyműhelyekben megtisztálkodhatnék. De nehogy azt higgye valaki, hogy csak a legcsekélyebb dolguk is van ott, vagy csak a legcsekélyebb közük is van ahhoz a teremhez, ahová olyan rendszeresen járnak. Hiszen ha volna, akkor nem is lenne feltűnő a jelenlétük, és nem is lehetne semmi rendkívülit találni a dologban. Némelyikük az ülések alatt jó részt alszik. Mások magukkal hozzák az ebédjüket, amely vagy bele van kötve zsebkendőjükbe, vagy kikandikáljuk a zsebükből, és egyforma élvezettel falatoznak és figyelnek. De soha még egyikükről sem derült ki az, hogy személyileg csak a legcsekélyebb köze is lett volna az ügyhöz, amelyet tárgyalnak. Akár mivel foglalkoznak is, minden esetre ott ülnek az első perctől kezdve az utolsó percig. Borús, esős időben egészen átázva érkeznek, és ilyenkor úgy gőzölög a törvényszéki terem, mint egy mocsár. Aki ilyenkor véletlenül benyitna, azt hinné, hogy az ágról szakadság istenének templomába került. Az egész teremben nincs egy küldönc vagy egy törvényszolga, aki saját testére szabott ruhát hordana. Nincs egy teremtett lélek, aki tűrhetően egészségesnek és üdének látszana. Egy kicsi, pirosarcú, fehérhajú hivatalszolgát kivéve, de az is olyan, mint egy rosszul eltett rumos megy, amely egészen összeszáradt és fonnyadtá aszalódott, és noha megmaradt, nem nagyon dicsekedhetik vele. Még az ügyvédek parókái is rosszul vannak hajporozva, és fürtjeikre nagyon ráférne a sütővas. De a legérdekesebb alakok mégis azok az ügyvédek, akik egy nagy, üres asztal mellett valamivel lejjebb ülnek, mint a biztosok. A tehetősebb ügyvédek hivatalos felszerelése egy kék irattáskából áll, és egy inas gyerekből. És ez az utóbbi rendszerint a zsidó hitet követi. Irodájuk tulajdonképpen nincsen, mert jogügyleteiket a kocsmákban és a börtönök udvarain bonyolítják le, ahova csoportosan betolakodnak, és ahol úgy toborozzák ügyfeleiket, mint az omnibusz kalauzok az utasaikat. Piszkos és züllött alakok, és a bűneikről kell beszélnünk, ezek közt első helyen áll az ivás meg a csalás. Rendesen a törvényszék közelében laknak, főként abban a mérföldnyi sugarú körben, amely a St. George's Fields obeliszkét veszi körül. Ábrázatuk éppenséggel nem megnyerő, modoruk pedig nagyon sajátságos. Solomon Pell úr, egyik tagja ennek a tudós testületnek, egy halvány, pufók képű, potrohos férfiú volt, és olyan felöltőt viselt, amely az egyik pillanatban zöld, a másikban pedig barna színben játszott, és ugyanilyen kaméleon természetű volt a bársony galéria is. Az arca széles volt, a homloka szűk, a feje nagy, és az orra teljesen félrehajlott, mintha megszületésekor olyan hajlamokat fedezett volna föl benne a természet, hogy felháborodásában megfricskázta, és ettől a fricskától az orra sohasem tért volna magához. Mivel azonban kurta nyakú, és asztmás volt, főképpen ezzel a szervével lélegzett. Így hát az orra hasznosságával pótolta ki azt, ami a szépségéből hiányzott. Egészen biztos, hogy kiszabadítom, mondta Pell úr. Biztos? Válaszolta az illető, akit Pell úr oly nagyon biztosított. Szentül meg vagyok róla győződve, mondta Pell úr. De ha valami zug prókátorhoz vitte volna, most nem állhatnék jót a következményekért. Ó, szólt a másik, s tátva maradt a szája. Nem bizony, nem álltam volna jót érte, mondta Pell úr. S felbigyeztette a száját, ráncolgatni kezdte a homlokát, és rejtélyesen csóválgatta a fejét. Az a hely pedig, ahol ez a beszélgetés lefolyt, a csőd törvényszékkel éppen szemben levő kocsma volt, és a személy, akihez az ügyvéd beszélt, nem volt más, mint idős Weller úr, aki azért jött ide, hogy vigasztalja és támogassa egyik barátját, akinek aznap tárgyalták a kényszer egyességi kérelmét, s akinek az ügyvédjét ebben a pillanatban kérdezgette ki. És hol van George? Kérdezte az öreg Weller úr. Pell úr fejével a hátulsó ivószoba felé intett, s Weller úr mindjárt be is lépett oda. Egy csomó kartársa a legmelegebben és leglelkesebben üdvözölte, annyira megörültek a jövetelének. A fizetésképtelen úriember, aki merész, de oktalan vállalkozási szenvedélyében postalovakat adott bérbe hosszú távolságokra, súlyos bonyodalmakba keveredett, de azért pillanatnyilag nagyon jó színben volt, és nyugtalanságát tengeri rákkal és barna sörrel csillapította. Weller úr és barátai csak úgy üdvözölték egymást, ahogy mesterségük szabad kőművessége előírta. Vagyis a jobb öklüket megforgatták, és ugyanakkor a kisújjukkal a levegőbe bögtek. Ismertünk hajdan két híres kocsist, a szegény ördögök azóta már meghaltak, akik ikrek voltak, és őszintén igazán szerették egymást. 24 esztendőn át minden áldott nap találkoztak a dóveri országúton, és sohasem üdvözölték egymást másképpen. És mégis, amikor az egyik meghalt, a másik bánatában szinte elsorvadt, és csak hamar követte őt a sírba. No, George, mondta az idős Weller úr, levetve felső kabátját és a szokott méltósággal letelepedve, no, George, hogy állunk? Tele a hasunk, s nem fáj a fejünk, igaz-e? Rendben van minden, öregem, felelte a csődbe jutott úriember. Hát a szürke kancát átadta-e valakinek? Kérdezte Weller úr nyugtalanul. George rábólintott. No, akkor jól van, mondta Weller úr. Hát a kocsira volt-e gondod? Biztos helyen van, felelte George, és egy rakás tengeri ráknak tépte le a fejét egyszerre, és minden további nélkül le is nyelte őket. Jól van, akkor jól van, jegyezte meg Weller úr. Ha lefelé hajtunk a kaptatón, meg kell kötni jól a kereket, hiszen tudod, a papírosokat jól megcsinálták? A mérleget érti, uram, vágott közbe Pell úr, mert kitalálta, hogy Weller úr miről beszél. A mérleg olyan szépen rendben van, és olyan világos, hogy tintával és tollal már nem is lehetne jobbat csinálni. Weller úr bólintott, mint aki teljesen egyetért ezekkel az intézkedésekkel, azután George-ra mutatva így szólt Pell úrhoz. Mit gondol, mikor kezdik az ő dolgát? Hát, felelte Pell úr, harmadik a listán, úgy hiszem tehát, hogy körülbelül egy fél óra múlva kerül rá a sor. Meghagytam az írnokomnak, hogy jöjjön át és szóljon, ha itt lesz az ideje. Weller úr lelkes nagyra becsüléssel nézegette az ügyvédet, és aztán nyomatékos hangon így szólt. Nem innék valamit, uram. Ó, igazán, felelte Pell úr, igazán nagyon-nagyon, bizisten mondom, nem szokásom, még olyan korán van, hogy igazán nem is tudom, de azért mégis, hozzon nekem is 3 penniára rumot, lelkem. A pincérlány azonban már előre meghozta a rumot, be sem várva a rendelést, és most oda tette Pell úr elé a poharat, és kiment. Uraim, mondta Pell úr, körülnézve a társaságon. Barátjuk egészségére és sikerére. Nem akarok dicsekedni, uraim, nem szokásom. De meg kell jegyeznem, hogyha a barátjuk ügye nem olyan kezekbe jutott volna, mint, no, de nem szólok egy szót sem. Uraim, egészségükre! Pell úr egyhajtásra kiürítette a poharát, csettintette a nyelvével, és gyönyörűséggel legeltette szemét az egybegyült kocsisokon, akik úgy tekintettek fel rá, mint egy orákulumra. No, mondta a jogi tekintély. Hát, mit is akartam mondani, uraim? Azt hiszem, éppen azt akarta megjegyezni, uram, hogy nem utasítana vissza egy második pohárkarumot, igaz-e? Felelte idős Weller úr tréfás komolysággal. Ha-ha-ha, nevetett Bell úr. Nem rossz, igazán nem rossz. Nagy szakember maga is, már látom. Ebben a reggeli órában nem is árthatna. Hát, nem is tudom, angyalom, de hát... Hozzon még egyen, legyen szíves. Ez az utolsó hang egy ünnepélyes és méltóságos köhintésféle volt, amelyel Bell úr úgy vélte, hogy tartozik önmagának, amikor észrevette, hogy hallgatóinak egy része illetlen hajlamokat árul el a nevetésre. A boldogult Lord Kancellár nagyon szeretett engem, kezdte Bell úr. Hát ez csak a becsületére válhatott, vágott közbe Weller úr. Halljuk, halljuk, kiáltotta Bell úr ügyfele. Miért is ne szerette volna? Hát persze, jegyezte meg egy túl piros arcú férfi, aki eddig semmit sem szólt, és akin látni lehetett, hogy ezután sem fog többet szólni. Miért ne szerette volna? A tetszés moraja futott végig a társaságon. Emlékszem, uraim, mondta Bell úr, emlékszem, egy ízben nála ebédeltem. Csak kettesben voltunk, de olyan remek volt minden, mint a 20 személyre főztek volna. Jobb keze felül egy asztalkán az állam pecsétje feküdt, és egy copfos parókájú férfi felvértezve, kivont karddal, sejem harisnyásan őrizte a jogart, mert az a szokás, uraim, hogy azt éjjel-nappal őrizzék. Bell, mondta a Lord Kancellár, félre az álszerénységgel, Bell. Ön tehetséges ember, ön mindent keresztül visz a csőttörvényszéken, Bell. A haza büszke lehet magára. Így mondta, ezekkel a szavakkal. Milord, feleltem én, ez igazán túlzás. Bell, mondta a Lord Kancellár, vigyen el az ördög, ha ez túlzás. Ezt mondta, kérdezte Weller úr. Ezt mondta, felelte Bell úr. No, jegyezte meg Weller úr. Hát akkor a parlamentnek le kellett volna őt tartóztatni káromkodás miatt, és ha egy szegény ember mondta volna, azt bizonyosan megbüntetik. No de kedves barátom, mondta Bell úr, hiszen a Lord Kancellár ezt bizalmasan mondta csak nekem. Hogyan? Kérdezte Weller úr. Bizalmasan. Ja, vagy úgy, felelte Weller úr némi tűnődés után. Ha bizalmasan kívánta önmagát a pokolba, hát az persze... Egészen más. Hát hogy ne volna más, mondta Bell úr. Mindjárt meglátja, hogy a kettő között mekkora a különbség. Ez nagyot változtat a dolgon, jegyezte meg idős Weller úr. Folytassa, uram. Nem, nem folytatom, kérem, mondta Bell úr halkan és komolyan. Ön az imént eszembe juttatta, uram, hogy négy szem közt beszéltem a Lord Kancellárral, négy szem közt és bizalmasan, uraim. Uraim, én törvénytudó ember vagyok. Lehet, hogy nagyra becsülnek tudásomnál fogva, lehet, hogy nem. A legtöbb ember tudja, hogy mit tartson felőlem. Én nem szólok egy szót sem. Ebben a szobában, az imént, olyan megjegyzéseket hallottam, amelyek nemes barátom jó hírnevét sértik. Meg fognak bocsátani, uraim. Vigyázatlan voltam. Már látom, hogy helytelenül jártam el, amikor ezt a témát az ő beleegyezése nélkül szóba hoztam. Köszönöm önnek, uram, köszönöm. Bell úr, miután ekképpen könnyített lelkiismeretén, zsebre dugta a kezét, összeráncolt homlokkal dühösen körülnézett, aztán szörnyű elszántsággal csörgetni kezdett a markába néhány félpenist. De alig, hogy fölébredt benne ez a hősies elhatározás, mikor a fiú meg a kék irattáska, mint elválaszthatatlan pajtások nagy zajjal berontottak a szobába azzal a hírrel, illetve a hír csak a fiú hozta, a kék táskának ebben nem volt semmi része. Hogy az ügy rögtön sorra kerül. A hír hallatára az egész társaság kirohant az utcára, átvágta magát a tömegen, és ököllel tört magának utat a törvényszéki tárgyalóterembe. Szinte pillanatok alatt, holott, rendes körülmények között ez a bevonulás 25-30 percig is el szokott tartani. Weller úr, aki erős ember volt, rögtön befurakodott a sokaság kellős közepébe, a kétségbe esett ember reménykedésével, hogy végül majd csak kap egy jó helyet. Az eredmény azonban nem felelt meg teljesen a várakozásának, mert a kalapját, amelyet elfelejtett levenni, jó mélyen a fejébe nyomta egy láthatatlan idegen, akinek alaposan a lába ujjára lépett. Ez az egyén nyilván rögtön megbánta indulatosságát, mert olyan formán mordult fel, mint akit nagy meglepetés ért, kivonszolta az öreget az előcsarnokba, és nagy erőfeszítéssel kiszabadította fejét és az arcát a kalapból. Szemikém! Kiáltott fel idős Weller úr, amikor végre szemére tudta venni szabadítóját. Szem bólintott. Te igazán szerető, jó fia vagy apádnak, édes gyerekem, kezdte az öreg Weller. Vén napjaimra fejembe vered a kalapomat. Hogy tudhattam volna, hogy te vagy apám, felelte a fia. Hát azt hiszed, hogy felismerhettelek volna a lábacsújáról? No már ebben igazad van, Szemi, felelte Weller úr, egyszerre megengesztelődve. De mit keresel te itt? A te gazdád itt nem nyerhet semmit. A verdiktumot nem itt adják, Szemi. Nem adják ki. És az idős Weller úr ünnepélyes szakértelemmel rázogatta a fejét. Ej, de megáltalkodott csökönyös vén fejed van, apám, kiáltott fel Szem. Örökké csak verdiktem, meg alibin, meg hasonlókon jár az eszed. Ki beszélt itt verdiktről? Idős Weller úr nem felelt egy szóval sem, csak még szakértőbben csóválgatta a fejét. Ne rázogasd annyira azt a drága fejedet, mert elromlanak ám a rugók, mondta Szem inkerülten. Járj inkább az eszeden. Tegnap este tűvé tettem érted a Granby Markit. Hát a Granby Markinéval találkoztál-e? Kérdezte idős Weller úr felsóhajtva. Találkoztam, felelte Szem. S hogy van a drága lélek? Hát elég furcsán, felelte Szem. Azt hiszem apránként tönkreteszi magát a sok ananászgroggal és más efféle erős orvossággal. Azt hiszed, Szemi? Kérdezte idős Weller úr komoly hangon. Bízén azt, felelte a fia. Idős Weller úr megragadta Szem kezét, megszorította, és azután ismét eleresztette. Közben azonban az arcán nem tükröződött se félelem, se aggodalom, hanem inkább a remény édes, jótékony kifejezése sugárzott róla. A megadás, sőt megelégedés napsugara suhant végig ábrázatán, amikor lassan így szólt. Nem vagyok biztos benne, Szemmi. Nem merem azt mondani, hogy biztos vagyok benne, mert hát ha utóbb mégis csalódnám, de már-már azt hiszem, szinte az az érzésem, hogy a segédlelkész máj bajba esett. Rossz színben van? Kérdezte Szem. Nagyon fakó az arca, felelte az apja. Nagyon fakó, kivéve az orrát, mert a sokkal vörösebb, mint valaha. Az étvágya is nagyon meggyöngült, hanem a szeszt, az csudamód bírja. Ahogy erről beszélt, Weller úr elméjébe úgy látszik, a rummal kapcsolatos gondolatok hatoltak be, ugyanis elkomorodott és merengeni kezdett. De csak hamar magához tért, aminek bizonyságául egy egész ABC-re valót hunyorgatott a szemével, amit csak olyankor szokott tenni, ha nagyon meg volt elégedve. Jól van, mondta Szem, de most beszéljünk a magam dolgáról. Nyisd ki jól a füledet, és ne szólj közben, amíg be nem fejeztem. A kurta bevezetés után Szem elmesélte Pickwick úrral való utolsó nevezetes beszélgetését, amilyen röviden csak lehetett. Egy magában ül a Fleetben, ó, szegény ember, kiáltott fel az idősebbik Weller úr. És nincs, aki gondját viselje. Ez nem maradhat ennyiben, Szemikém, ez nem maradhat ennyiben. Hát persze, hogy nem, hagyta rá Szem. Hiszen éppen ezt mondom én is. Hiszen azok ott elevenen felfalják, Szemi, mondta az öreg. Szem helyben hagyólag bólintott. Most még tollas az Isten adta, Szemikém, jegyezte meg idős Weller úr képletesen. De mire kikerül? Úgy megkopasztják, hogy a legjobb barátja sem ismer rá. Annyi toll sem lesz rajta, mint a nyárson sült galambon. Szem megint rábólintott. Hát ezt nem kellene hagyni, Szemikém, mondta idős Weller úr komoly hangon. Ezt nem szabad hagyni, mondta Szem. Nem hát, mondta Weller úr. Te is éppen olyan finoman jósolsz, mondta Szem, mint az a vörösképű Jónás, akinek a képe benne van a hatpenis füzetekben. Az ki volt? Kérdezte idős Weller úr. Mindegy, felelte Szem. Érd be annyival, hogy nem volt fuvaros.
Ismertem én egy ilyen nevű lovászt, mondta Weller úr eltűnődve.
Hát nem az volt, mondta Szem. Akiről én beszélek, az egy próféta volt. Mi az, hogy próféta? Kérdezte Weller úr, és szigorú arccal nézett a fiára. Az olyan ember, aki megjövendőli, hogy mi fog történni, felelte Szem.
Szeretnék ismeretségben lenni vele, Szemi, mondta Weller úr. Talán ő tudna némi felvilágosítást adni arról a májbajról, amiről az imént beszéltem. No de hát, ha már meghalt, és nem vezeti tovább senki az üzletét, akkor úgy is hiába. Folyt a szemi, mondta Weller úr, és felsóhajtott. No hát, mondta Sam, megjövendöltet, hogy mi lesz a gazdám sorsa, ha magára hagyják. Nem tudnál kitalálni valamit, hogy miként lehetne gondját viselni? Nem, Sammy, mondta az öreg Weller úr, tűnődő arcot vágva. Semmit se tudsz kitalálni? Kérdezte Sam. Semmit? Világon semmit, mondta Weller úr. Ha csak, tette hozzá, és hirtelen felragyogott a képe egy okos ötlettől, és a hangját lehalkította, szájával pedig gyermeke füléhez hajolt, így suttogta. Ha csak a porkolábok tudta nélkül, egy összecsukható ágyban ki nem vitetné magát, vagy pedig, ha zöldfátyolos öregasszonynak öltözne. Sam Weller azonban váratlanul figymálólag utasította vissza mind a két indítványt, és újra föltette a kérdést. Nem, mondta az öreg úr. Ha téged nem akart megtűrni maga mellett, én más megoldást nem tudok kitalálni. Nem megy a dolog, Sammy. Nem megy. No hát akkor mondok én egyet, szólt Sam. Arra kérlek, hogy adj nekem kölcsön 25 fontot. És azzal mire megyünk? Kérdezte idős Weller úr. Bízd csak rám, felelte Sam. Adj kölcsön 25 fontot. Aztán hát, ha 5 perc múlva eszedbe jut, hogy visszaköveteld. És hát, ha én azt fogom mondani, hogy nem fizetek. És ráadásul még korombáskodom is veled. Talán csak nem teszed meg ebben az esetben, hogy tulajdonfiadat ezért a rongyos kis adósságért bepereld és becsukasd a Fleet börtönbe? Vagy talán képes lennél megtenni, te szívtelen apa? Erre a feleletre apa és fia egy egész Morze ABC-re való ravasz távirati pillantásokat és jeleket váltottak egymással, azután az idősebbik Weller úr leült egy kőlépcsőre, és úgy kezdett kacagni, hogy egészen belevörösödött. Ó, te vén maskara, kiáltott fel Sam, bosszankodva az idővesztegetés miatt. Most mit ülsz itt, az arcodat fintorgatni, mint egy rész szatíra házkapuján, amikor sietős a dolgunk, és még annyi tennivalónk van, hol a pénzed? Adom mindjárt, Sammy, adom már, felelte Weller úr, összeszedve magát. Fogd csak meg a kalapomat, fiacskám! Miután a kalapjától megszabadult, az öreg Weller úr egy ügyes mozdulattal hirtelen megcsavarta a derekát, féloldalra dűlt, s a jobb kezével belenyúlt hatalmas zsebébe, és szuszogva, lihegve előhúzott egy nagy, fóliáns alakú levéltárcát, mely egy erős bőrszíjjal volt átkötve. Ebből kivett két ostorzsinort, 3-4 csatot, egy kis mintazacskót tele búzával, s végül egy csomó nagyon piszkos bankjegyet, amelyből leolvasta a kívánt összeget, és Sam kezébe nyomta. No most pedig, Sammy, mondta az öreg, miután megint visszacsomagolta az ostorzsinegeket, csatokat, mintazacskót, s a nagy levéltárcát szintén visszasülyeztette a zsebébe. Most pedig, Sammy, ismerek itt egy urat, aki majd egy-kettőre nyélbe üti a dolgot. Nagy törvénycsavaró, Sammy, akinek olyan az agyveleje, mint a békának, hogy az egész teste csupa velőből áll, egészen az ujjahegyéig, Sammy. Nagyon jóban van a Lord Kancellár a szemikém, és csak egy szavába kerül, hogy a Lord Kancellár akár életfogytiglani tömlözbe csukasson. Izé, mondta Sam, ebből inkább nem kérek. Miből nem kérsz? Kérdezte Weller úr. Hát csak semmi alkotmányba ültözött ne csináljunk, felelte Sam. Az a habeas corpus, a perpetuum mobilével együtt, olyan áldásos találmány, hogy jobb nincs is a világon. Sokszor olvastam már erről az újságban. De hát mi köze van annak ehhez? Kérdezte idős Weller úr. Csak annyi, felelte Sam, hogy én ehhez a találmányhoz tartom magam, és így akarok bemenni a börtönbe. Nem kérek a Lord Kancellár protekciójából. Nem tetszik nekem ez az ötlet. Nem tartom elég biztonságosnak. Mert hát a baj támad, amikor aztán ki akarok majd szabadulni. Idős Weller úr ebben a pontban igazat adott a fiának. Aztán mindjárt fölkeresték a tudós Solomon Pell urat, és közölték vele, hogy haladéktalanul állítson ki letartóztatási parancsot egy bizonyos, ifjabb Samuel Weller ellen, 25 font adósság és a perköltségek erejéig. A felmerülő illetékeket előre kifizetik Solomon Pell úr kezéhez. Az ügyvéd nagyon jókedvű volt, mert a fizetésképtelen fuvarost fölmentették. Nagyon dicsérte Szemnek gazdájához való ragaszkodását, és kijelentette, hogy ez nagyon emlékezteti őt barátja a Lord Kancellár iránt érzett hűségére, és az öreg Weller urat csak hamar átkísérte a templőbe, hogy ott megeskedtesse, tanúvallomást tétessen vele a követeléséről, ami nyomban meg is történt a fiú és a kék táska segítsége mellett. Ez alatt Szemet ünnepélyesen bemutatták a fehérre mosott úrnak és barátainak, mint a belszavásbeli Weller úr ivadékát. Rendkívüli tisztelettel bántak vele, és meghívták, hogy az örvendetes esemény tiszteletére kocincson az egész társasággal. Szem ezt a meghívást habozás nélkül el is fogadta. A kocsis és a fuvaros szakmában működő urak jókedvükben rendszerint nagyon komolyak és nyugodalmasak maradnak, de ez a mostani alkalom különleges ünnepnap volt, és így a kelleténél többet engedtek meg maguknak. A törvényszék elnökére és Solomon Pell úrra elmondott néhány lármás felköszöntő után, mely utóbbi aznap olyan csodálatra méltó ügyességet fejtett ki, egy himlőhelyes arcú és kék nyakkendős úr azt az indítványt tette, hogy valaki énekeljen el egy dalt. Ezt a javaslatot persze az a kívánság követte nyomon, hogy maga az indítványozó énekeljen, ha már annyira óhatja a nótázást. Az illető azonban ezt határozottan és nem minden sértődés nélkül visszautasította, aminek, mint az ilyen esetekben meg szokott történni, egy kis dühös összeszólalkozás lett a vége. Uraim, mondta a postakocsi istálós ember, hogy ne zavarjuk meg ennek a szép napnak a békességét, talán Samuel Weller úr lesz szíves előadni nekünk egy dalt. Igazán, uraim, felelte Szem. Igazán nem szoktam zenekíséret nélkül énekelni, mondhatom. De hát nincs szebb a békességnél, ahogyan az egyszeri ember mondta, amikor elfogadta az éjjeli őri hivatalt a világító toronyban. És ezzel a kis bevezetővel Samuel Weller úr az alább következő regényes és szép románcot kezdte énekelni, melyet közölni bátorkodunk abban a föltevésben, hogy talán nem ismeri mindenki. Szíveskedjenek különös figyelemmel lenni a második és a negyedik sor utolsó előtti szótagjára, amely nem csak az előadónak ad módot, hogy ezen a helyen lélegzetet vegyen, hanem a ritmust is nagyban támogatja. Románc. 1. Hős törpin egykor Hanszló körül lovagolt Szilaj Deli ménen. Meglátja a püspök hintaját, amint az úton mégyen. Törpin odanyargalám sebesen, s az ablakon át betekint, s a püspök szól, megeszem a fejem, hanem törpin ez itt megint. Kar. S a püspök szól, megeszem a fejem, hanem törpin ez itt megint. Második. Hős törpin szól, megeszed bizony, mit én adok ebédre, s szájába nyomja a pisztolyát, s golyót szalaszt beléje. A kocsis kapkodja bizony a fejét, sebesen, Szilajon, tovarobban. Dik két golyót a nyakába repít, s szegény meg is állott nyomban. Kar gúnyosan. Dik két golyót a nyakába repít, s szegény meg is állott nyomban. Ez a dal célzás a mi mesterségünkre, vágott közbe a himlőhelyes képű úr. Szeretném tudni, hogy hívták azt a kocsist. Azt senki sem tudja, felelte Szem. Nem volt névjegy a zsebében. Tiltakozom a politizálás ellen, mondta a himlőhelyes úr. Ki kell jelentenem, hogy ez a dal itt a mi társaságunkban politikai természetű, s ami szóról szóra ugyanezt jelenti, hazugság. Kijelentem, hogy a kocsis nem hajtott el vágtatva, hanem ott halt meg, elszántan, egy tapottat sem mozdult, és csak annyit mondok, hogy ne merje senki az ellenkezőjét állítani. Mint hogy a himlőhelyes arcú úriember nagyon erélyesen és határozott hangon beszélt, és mint hogy láthatólag a vélemények megoszlottak erről a kérdésről, megint nagy összeszólalkozás lett volna a dologból, ha ebben a pillanatban be nem toppan közéjük az idősebbik Weller úr és Pell úr a lehető legjobbkor. Mindent elintéztünk, Szemi, mondta Weller úr. A törvényszéki szolga 4 órakor itt lesz, tette hozzá Pell úr. Remélem, hogy nem szökik meg addig, igaz-e? Ha-ha-ha. Talán addig megkönnyörül rajtam az én szívtelen apám, felelte Sam vigyorogva.
Szó sincs róla,
mondta idős Weller úr.
Talán mégis, könyörgött Sam.
Semmi szín alatt, felelte a könyörtelen hitelező. Adok 6 pennis váltókat havi lejáratra, mondta Sam.
Nem kell, felelte Weller úr.
Ha-ha-ha, nagyon jó, nevetett Solomon Pell úr, aki ez alatt elkészítette kisdett költségszámláját. Igazán nagyon mulatságos eset. Benjamin, másold le ezt. És Pell úr megint mosolygott, ahogy bemutatta Weller úrnak a számlát. Köszönöm, szólt a jogtudós, és átvett egyet azokból a piszkos bankókból, melyeket Weller úr megint előhúzott a levéltárcájából. 3 font és 10 shilling, meg 1 font és 10 shilling, az összesen 5 font. Hálásan köszönöm, Weller uram. A fia nagyon derék, jóra való fiatalember. Őszintén mondhatom, uram, nagyon szép jellemvonás egy fiatalemberben, igazán nagyon szép jellemvonás, tette hozzá Pell úr, mialatt elégedetten mosolyogva körülnézett a társaságon, és a pénzt zsebre vágta.
Jó móka, mondta az öreg Weller úr fölkacagva.
Pazarló esze van ennek a gyereknek, pazarló!
Pazar, uram, helyesbítette Pell úr szeliden. Talán inkább pazar esze.
Az mindegy, uram, mondta Weller úr méltóság teljesen. Ha azt mondom, hogy pazarló, hát akkor pazarló. Tudom én, hogy mit beszélek, kérem.
Mire megérkezett a törvényszéki szolga, Sam olyan nagy népszerűségre tett szert, hogy az összes jelenlevők elhatározták, elkísérik testületileg a börtönbe. Föl is kerekedtek hát, az alperes és a felperes karonfogva mentek elő a törvényszéki szolgas, 8 jól táplált kocsis volt az utócsapat. A Surgent Inn kávéház előtt megállt az egész társaság, hogy fölfrissítsék magukat, és miután ez a törvényes előírások szerint megtörtént, a menet újra megindult. A Fleet Street-en egy kis közlekedési zavar támadt, ugyanis a 8 kocsis tréfás kedvében egy vonalban akart haladni. Továbbá az is szükségessé vált, hogy a himlő helyes arcú úr visszamaradjon és megverekedjék egy kapussal, és abban állapodtak meg, hogy a barátai visszafelé jövet majd érte jönnek. Ezeken az apróságokon kívül semmi más nevezetes dolog nem történt útközben. Mikor a Fleet börtön kapujához értek, a díszfelvonulás a felperes vezényszavára 3-szor lelkesen megéjenezte az alperest. És miután valamennyien kezet szorítottak vele, magára hagyták. Szemet ünnepélyesen a felügyelő őrizetére bízták, Rocker úr nagy meglepetésére. És a dolog még a hideg vérű Neddit is szemmel láthatólag meghatotta. Az új fogoly aztán már is belépett a börtönbe, és egyenesen a gazdája szobája felé indult. Ahogy odaért, bekopogott az ajtaján. Szabad, szólt Pickwick úr. Sam belépett, levette a kalapját, és mosolygott.
Ó, Sam, édes fiam, mondta Pickwick úr, és szemmel láthatólag nagyon megörült hűséges barátjának. Kedves jó fiam, nem akartam megsérteni azzal, amit tegnap mondtam. Tegye le a kalapját, hadd magyarázzam meg bővebben, miként értettem a dolgot.
Nem ér rá egy kicsit később, uram?
Kérdezte Sam. Dehogy nem, felelte Pickwick úr. De hát miért ne mondanám el most?
Jobb szeretném, ha egy kicsit később mondaná el, uram, felelte Sam.
Miért? Kérdezte Pickwick úr.
Mert, mondta Sam habozva.
Miért? Kérdezte Pickwick úr, akit meghökkentett inosának viselkedése. Bökje már ki, Sam!
Mert, folytatta Sam, mert van még egy kis dolgom, egy kis elintéznivalóm.
Miféle elintéznivalója? Kérdezte Pickwick úr, csodálkozva Sam zavaros beszédén.
Semmi különös, uram, felelte Sam, nagyon nem fontos a dolog.
Hát, ha nem fontos, mondta Pickwick úr mosolyogva, akkor ráér előbb velem beszélgetni.
Azt hiszem, jobb volna, ha most mindjárt elintézném a dolgomat, mondta Sam, még mindig habozva.
Pickwick úr álmélkodó képet vágott, de nem szólt egy szót sem.
A dolog úgy áll, kezdte Sam, s hirtelen elhallgatott. No, mondta Pickwick úr.
Kivel eszem?
Hát, a dolog úgy áll, kezdte Sam újra kétségbe esett erőlködéssel. A dolog úgy áll, hogy talán mégis jobb volna, ha előbb megágyaznék magamnak, mielőtt bármi máshoz fogok.
Megágyazna magának? kiáltott fel Pickwick úr elképedve. Igenis, uram, meg kell ágyaznom magamnak, felelte Sam. Én is fogoly vagyok. Ma délután adósság miatt letartóztattak. Adósság miatt letartóztatták, kiáltott fel Pickwick úr, és lerogyott egy székre. Igenis, uram, adósság miatt, felelte Sam. És az az ember, aki lecsukatott, nem ereszt ki addig, amíg ön ideben marad. Jóságos Isten, kiáltott fel Pickwick úr. Mit akar ezzel mondani, Sam? Hogy mit akarok ezzel mondani, uram, felelte Sam. Csak annyit, hogyha 40 esztendeig tart, akkor is fogoly maradok önnel együtt, és örülök is neki, és még ha a nyugétben kellene lennünk, azt se bánnám. No, most már kitálaltam is, vigyen el az ördög, ez így van, uram, punktum. Sam Weller mindezt nagy hívvel és lelkesedéssel harsogta el, aztán szokatlanul izgatottan földhöz csapta a kalapját, keresztbe fonta a karját, és rendkívül szilárdan, határozott tekintettel nézett farkas szemet a gazdájával.